Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Jelasics Radovan, az Erste Bank elnök vezérigazgatója, Magyar Bankszövetség elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép napot kívánok, én is köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Még biztosan egy hónap van a tavaly tavasszal bevezetett hitelmoratóriumból. Mekkora volt a bankszektor egészében, illetve az Erste Banknál azok aránya, akik beléptek?
Annyit még mindenképpen az elején szeretnék mondani, hogy a moratórium tényleg egy egyedi megoldás volt, nem csak Magyarországon, hanem az egész régióban is, viszont Magyarország volt az egyedüli ország, ahol ki kellett jelentkezni, tehát törvény alapján mindenki benne volt, ahol nem növekedett meg, és nem is fog a moratórium lejárt után valószínűleg a havi törlesztő, ahol nem kellett kamatos kamatot fizetni, tehát nagyon sok szempontból ez az egyedüli megoldás, még most is megvan, az összes többi országban már nincsen moratórium, Magyarország az egyedüli országon még van moratórium, szeptember végéig, és azt is hozzá kell tenni, hogy a magyar bankszektor mindenképpen támogatta, főleg az első moratóriumot, mert abban az időszakban tényleg, abban a nagy bizonytalanságban ez igenis egy elengedhetetlen megoldás volt, arról nem is beszélve, hogy a bankszektor ezt tulajdonképpen 24 óra alatt megcsinálta, beleértve magamat is, amikor lejárta, amikor hitelkártyát ki kellett fizetnem, a kollégáimat fölhívta, akkor mikor veszitek már le pénzt a folyószámlámról, amikor mondták, főnök, moratórium van, ha ki akarsz lépni, akkor jelentkezz be, és nekem is ugyanúgy be kellett jelentkeznem, illetve nekem is ki kellett lépnem.
És hányan választották annak idején a moratóriumot? Arányaiban természetesen.
Arányaiban, ugye ez a szám, ez az idő függvényében jelentősen nőtt, tehát és most is jelentősen nő, főleg az utóbbi 3-4 hónapban a nőtt azoknak a száma, akik kiléptek. Vállalatinál körülbelül egy ilyen 50-50% volt az elején, akik benne voltak, illetve akik kiléptek. Itt a szám már banktektor szinten körülbelül a 3/4-ét is eléri, tehát azoknak, akik kiléptek. A lakosságinál is ez a szám jelentősen nőtt, még egyszer azoknak a száma, akik időközben kiléptek a moratóriumból, és főleg az utóbbi 3-4 hónapban nőtt ez a szám. Többek között annak köszönhetően is, hogy a Nemzeti Bank is, meg a bankszektor is aktívabban elkezdte kommunikálni, hogy mit is jelent tulajdonképpen moratórium. Ugye néha az emberek megjegyzik, hogy miért nem mondta a bankszektor, meg a Nemzeti Bank pár hónappal ezelőtt. Én a bankszektor szempontjából csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatosan megjegyezni, hogy ugye másképpen nézett ki ez a gazdaság egy évvel ezelőtt, másképpen nézett ki 6 hónappal ezelőtt. Most, hogy látjuk, hogy a gazdaság történetben valószínűleg először sikerülni fog, úgy néz ki egy V-alakú kilábalást elérni, ami ezt a gazdasági válságot, ami nem csak gazdasági, de egészségügyi válság is volt, ebből kilépni, hogy amint inkább láttuk, hogy mégis sikerül ebből nagyobb és hosszabb tartó veszteségekkel kilépni, annál inkább propagáltuk mi is, hogy azok, akik megtehetik, azok természetesen sokkal jobban járnak akkor, hogyha fizetek.
És a lakossági ügyfelek körében nagyjából most mennyien vannak a moratórium hatája alatt?
Ez banktól függő, intézménytől és ugyanúgy szolgáltatásoktól függő is, tehát személykölcsönöknél, hitelkártyáknál ez a szám még egyszer intézménytől függően 15-20%-os, akik még most is benn vannak, ingatlan hiteleknél ez a szám valamivel nagyobb, tehát mondom, ez még egyszer szolgáltatás, de úgy általában mondható, hogy tulajdonképpen az embereknek már több, mint a fele fizeti a hitelét, illetve ugye annak megfelelően, hogy a kilábalás is úgy néz ki, hogy pozitívabb lesz, mint ahogy azt eredetileg elvártuk még pár hónappal ezelőtt, hogy az emberek ugyanúgy fizethetik, és ennek megfelelően fizetni is akarják.
Meglátásuk szerint a moratóriumban maradt ügyfelek mekkora részének van valóban szüksége erre a segítségre most? A Magyar Nemzeti Bank szóvivője az Inforádiónak nyilatkozva 150-180 ezerrel tette a lakossági ügyfelek számát.
Igen, ugye van egyszer az MNB-nek a statisztikája, ők ilyen 10-12%-ról beszélnek, van a századvény, van a bankszektor, tehát mi mindannyian körülbelül ilyen 10-12-13%-ra tesszük azoknak az ügyfeleknek a számát, akiknek ez egy kihívást jelent. Ki szeretném emelni, nem azt jelenti, hogy nem tudják és nem fogják visszafizetni, hanem az azt jelenti, hogy ezek egy kockázatosabb kategóriában vannak, és szerintem erre a bankszektor megképezte a megfelelő céltartalékokat, és még egyszer ez a szám még körülbelül ilyen 3-4 hónapos is, az MNB-s is, meg a századéges is, és mi abban reménykedünk, hogy, hogy a gazdasági kilábalás úgy néz ki, hogy sokkal pozitívabb lesz, mint ahogy elvárjuk, ez a szám valószínűleg ennek megfelelően csökken is fog.
És ugye említette, hogy a bankszövetség, illetve a Nemzeti Bank is figyelmeztetett arra, hogy aki teheti, az valószínűleg jobban jár, hogyha elkezdi fizetni, vagy folytatja a fizetést. Hogyan tudják a bankok tudatosítani az ügyfelekben, hogy mekkora terhet jelenthet számukra a moratórium utáni időszak?
Ugye egyrészt vannak ennek megfelelően, illetve a moratóriumhoz és a moratórium a számításait felhasználva különböző példák. Az MNB honlapon is, a kereskedelmi bankok is ezt mondják az ügyfeleknek, próbálják elmagyarázni. Tehát ugye a moratórium az azt jelenti, hogy egy megfelelő időszakon keresztül nem kell fizetni a tőkét, illetve a kamatot, viszont ennek megfelelően hosszabb ideig kell majd visszafizetni ezt a hitelt, illetve többet kell majd visszafizetni, mint ahogy az eredetileg a szerződésben volt foglalva. De mondom, nem csak az MNB, hanem ugye a Bankszövetség, illetve a kereskedelmi bankok honlapján is már vannak ennek megfelelően konkrét példák is, ahol az ügyfelek, és főleg akkor, hogyha bemennek az ügyfél a bankok fiókjaiba, a pontos információt is kapnak ennek megfelelően, és szerintem nagyon fontos, hogy mindenki a tudatában legyen annak, hogyha a moratórium belép, hogy ez nem csak rövid távon milyen haszonnal jár, hanem hosszú távon is milyen extra teherrel.
Hogyan számolnak a moratórium lejárta után? Magasabb lehet a nem teljesítő hitelek aránya, mint hogyha nem lett volna moratórium, vagy nagyságrendileg hasonló helyre kerülhetünk? Vagy éppen ellenkezőleg kevesebb lesz a nem teljesítő hitelek aránya?
Mi abban reménykedünk, hogy ahhoz képest, hogyha nem lett volna moratórium, ahhoz képest kevesebb lesz. Az viszont nem jelenti azt, hogy a jelenlegi a nem teljesítő hitelállomány nem fog megnőni, tehát biztos, hogy egy mértékben, egy kisebb mértékben nőni fog, viszont ez messze nem lesz olyan szintű, mint ahogy azt még másfél évvel ezelőtt elvártuk, és abban is biztosak vagyunk, hogy a moratórium segíteni fog abba, hogy a nem teljesítő hitelek aránya nem fog olyan mértékben nőni, mint hogyha nem lett volna moratórium, ez biztos.
A bankok szenvedtek el veszteséget a moratórium miatt?
Igen. Ne felejtsük el, hogy azt a kamatot, amit 2020-ban a bankok saját maguknak beterveztek, a költségek azok természetesen maradtak. Ugye azokat nem tudtuk lekönyvelni, illetve ezekre a nem lekönyvelt bevételekre a jövőre nézve egy megfelelő veszteséget be kellett könyvelni, és ez mindenképpen a bankszektornak egy extra terhet jelentett. Viszont mi is természetesen ugyanúgy haszonélvezői vagyunk, mint az egész és a teljes gazdaság annak, hogyha beindul a gazdasági növekedés, főleg meg a nagyon pozitív híreknek köszönhetően, ami év második negyedévet illeti, a tavaly év hasonló időszakához képest, tehát közel 17%-os volt a növekedés, és ez természetesen ennek a pozitív hozadéka nálunk is mindenképpen meglátszik, illetve a bankoknak a mérleg összegén.
Mi lehet a moratórium jövője? Számít a megegyezésre a szeptember végi határidőig? Mi a Bankszövetség javaslata?
Bankszövetség javaslata tulajdonképpen ugyanaz, amit a kormány is feltett kérdésként, tehát mi is mindenképpen támogatni szeretnénk a rászorultakat, tehát és abban reménykedünk, hogy mindenképpen sikerül az elkövetkező pár napba, pár hétbe ennek megfelelően egy közös ajánlatot kidolgozni. Az MNB-nek a véleményét már ismerjük, és abban reménykedünk, hogy mindenképpen megkapjuk a olyan szintű támogatást, ami a moratórium hosszabbítását illeti, hogy abban mindenképpen csak a rászorultakat kell segíteni, és mondom, ez mindenképpen megvan a bankszektor támogatása is.
Egyébként látszik már, hogy a koronavírus járvány milyen hosszú távú következményekkel jár a hazai bankszektor számára? Hogy mi változott valami?
Nagyon nehéz most még belátni pontosan, mit fog ez jelenteni az elkövetkező 3-5 évre, de ugye van a jó magyar mondás, amelyik azt mondja, hogy minden rosszban van valami jó is. És én állandóan a kollégáimnak azt mondom, hogy tulajdonképpen egy teljesen új bankszektort kell felállítani, mert tulajdonképpen minden úgymondván challenge-elve lett. Tehát mennyi ember ül az irodában, mennyi ember dolgozik otthonról, mennyi ügyfél jön be a fiókba, mennyien fogják már eddig is, ugye tulajdonképpen berobbant a digitális bankolás az utóbbi másfél év alatt, tehát mennyien fogják ezt otthonról csinálni, milyen szolgáltatásokat fognak az ügyfelek használni, hol fognak vásárolni, milyen módon fognak fizetni, stb. Stb. Tehát valahogy úgy előre hoztuk egy picikét a jövőt, minimum egy 5-6 évvel, mint hogyha az ember fast forwardolta volna az egész bankszektor, meg az egész társadalmat is, kereskedelmet is, gazdaságot a jövőbe. Mennyi irodaépületre lesz szükségünk, stb. Stb. Nagyon hosszú ez a lista, és szerintem ebből a szempontból nálunk is nagyon sok olyan dolog megdőlt, nagyon sok olyan dolog, amire eddig azt mondták a kollégák, kizárt dolog, hogy ilyesmi működik, úgy néz ki, mégis működik. Tehát sose felejtem el azt a március 18-án tavaly, amikor a kollégáknak azt mondtuk, hogy most akkor mindenki vigye haza a laptopját, mert nem tudjuk pontosan, hogy másnap be kell jönni, vagy nem. Az IT-sek természetesen a fejüket rázták, azt mondták, hogy most akkor itt van a majdnem világvége, mert most akkor nem tudják, hogy mi lesz hónap, és működött a bankrendszer, működtek a fiókok, ügyfeleinket kiszolgáltuk. Nem volt könnyű, természetesen óriás kihívás volt, köszönjük szépen az összes kollégának, aki attól függetlenül, hogy nem gondoltam, hogy ilyen körülmények között is ki kell szolgálni az ügyfeleket, bementek a fiók hálózatba, és én állítom, hogy ennek alapján az igazi nagy változások még csak előttünk vannak, és én ennek örülök, mert látom, hogy ebből is van egy óriási lehetőség.
Változik? Változhat a fiók hálózat szerepe? Újra gondolták a következő éveket? Mert ugye, mint említette, hazavitték a laptopokat, és tulajdonképpen az is egy természetes dolog volt, hogyha valaki felhív egy banki ügyintézőt, akkor az otthon veszi fel a telefont. Pár évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna.
Igen, nagyon sok ilyen tabó időközben megdőlt, és szerintem nagyon sokszor nem is annyira a kollégákkal van a baj, hanem a vezetőkkel, bár ugye a vezetőknek sokkal könnyebb olyan embert vezetni, aki ott van mellette, mint aki ül tőle 10-20-30 kilométerre, és akit nem lát, és nem érez pontosan, és nem látja, hogy a feje fönt van, vagy pedig lent, ami azt jelenti, hogy dolgozik, a különbség illetve nem dolgozik, és ezeket a különbségeket kell majd, ezeket a kultúrákat kell most majd valahogy áthidalni. Látjuk időközben, hogy a mobil bankolás berobbant, látjuk időközben, hogy attól függetlenül, hogy kijöttünk például a harmadik hullámból, azért olyan drasztikusan nem emelkedett vissza, a fiók látogatás, látjuk, hogy a készpénz felhasználás is időközben már nem nő, sőt, csökkentés. Tehát nagyon sok minden megváltozott, és ugye ezeket a trendeket próbáljuk mi is előre látni, és mi is most már azon gondolkodunk, hogy most nem tudom én, mennyi hely kell a kollégáknak, akik majd visszajönnek, kell-e, hogy mindenki visszajöjjön, milyen módon jöjjön vissza, lehetne például egyes szervezeti egységekre a távmunkát bevezetni, aminek megint a HR-es kollégák örülnek, ugyanis sokkal kitartóbbak és sokkal odaadóbban dolgoznak a kollégák, például nem tudom én Budapestről 100-200 kilométerre, ugye Pesten nagyon gyorsan rá lehet valakit beszélni egyik bankból, menjen el a másik bankba, viszont hogyha valaki meg Szolnokon, Kecskeméten, sokkal jobban megbecsüli, hogyha egy nagy intézménynek dolgozik, és szerintem nagyon gyorsan ki fog az alakulni, hogy budapesti bérrel lehet majd Tatabányán is érdegélni, és lehet majd onnan is bedolgozni, és lehet, hogy csak havonta egyszer-kétszer kell bejönni, és szerintem ebből a bankoknak is óriási előnyük, a munkavállalókról mi ne is beszéljünk.
És az ügyfeleknek a vásárlási, fizetési, bankolási szokásai hogyan változtak, illetve a harmadik hullám után látszott-e valami fajta csökkenés, mondjuk a bankkártyás fizetésben, vagy mondjuk az átutalásban, mert ugye egy hatalmas ugrás indult meg a koronavírus járvány hatására.
Visszarendeződés volt, de csak egy kis mértékben, tehát természetesen az emberek ennyi idő után mégis azt mondták, most akkor még egyszer bevásárlóközpontba, de az azért a trend az látszik. Tehát látszik pontosan, hogy milyen irányba, hogyan vásárolnak az emberek, hogyan használják a pénzüket, milyen platformokon keresztül. Tehát még egyszer, még szép, hogy az emberek újra el akarnak menni egy bevásárlóközpontba, de a hosszú távú trend az semmiképpen sem változott, és mindenképpen a koronavírus azt, amit tudtuk már eddig is, az mindenképpen felgyorsította.
A hazai bankszektor hogyan próbálja felvenni a versenyt a határon átnyúló szolgáltatásokkal, amelyek pont a koronavírus járvány idején sokkal erőteljesebben jelentek meg talán?
Sajnos egy elég nagy feladat és kihívás a bankszektornak, ugyanis mi állandóan azért lobbizunk, ami remélem azért mindenképpen egy pozitív szó, hogy mindenkire ugyanazok a feltételek legyenek figyelembe véve. Tehát itt viszont látjuk azt, hogy nagyon sok intézmény kihasználja azt, hogy egyes országban mások az előírások, és ugye Magyarországon elég sok adónemmel kell szembenézni a bankszektornak, tranzakciós adó, bankadó, és ezért úgy látjuk, hogy nagyon sok intézmény ezt nem fair módon kihasználja, és amit nekünk kell fizetnünk, nekik meg nem kell fizetniünk, ezért mi állandóan azért lobbizunk, hogy aki Magyarországon pénzügyi szolgáltatást nyújt, arra ugyanolyan feltételek legyenek figyelembe véve, vagyis ugyanaz fizessék, mint amit mi is fizetünk. Egyes cégeknek ez könnyebben megy, főleg amikor ilyen pénzbősége van, úgy néz ki, hogy mindent meg lehet finanszírozni, viszont ne felejtsük el, hogy azért amikor jött a moratórium, azért mégis a magyar bankszektor volt az, amelyik 24 óra alatt képes volt 16-17 ezer milliárd forintnyi hitelt visszafizetését felfüggesztetni tulajdonképpen 24 óra alatt. Tehát itt megint az a kérdés, hogy milyen mértékben nézzük az, ami rövid távon jó vagy hasznos, és milyen mértékben nézzük az, ami hosszú távon segíti és támogatja a gazdaságot is, és nem pedig csak egyéni hasznokat hoz.
Kimagaslóan jó eredményt ért el az első fél évben az Erste és az OTP is. A teljes bankszektorra elmondható, hogy jól teljesített 2021 első két negyedévében?
Szerintem ahhoz, én mindig azt mondom, hogy a bankszektor tulajdonképpen a gazdaságnak a tükre, és hogyha a gazdaságnak jobban megy, akkor a bankszektornak is, természetesen ennek megfelelően jobban fog menni a szekere. Nagyon sok egyszeri tétel is van ezekben a számokban, itt főleg a természetesen az Erste-ről beszélek, mert azokat a számokat pontosan ismerem, és csak példákat szeretnék mondani, ugye egyrészt az a kamatbevétel, ami nem jött be 2020-ba, az most 21-be jön, tehát részben ez, aztán nagyon sok nagy cég részt vett a kötvényprogramban, ennek megfelel a meglévő hiteleit lejárat előtt visszafizeti, ami megint egy egyszeri bevételt jelent. Nagyon beindult a tőzsdézés újra, nem csak a magyar tőzsdén, hanem a külföldi tőzsdén is. Rengeteg privát ügyfelünk nyit befektetési számlát, ami alapján ugyanúgy jelentős egyszeri bevételeink vannak. Tehát nagyon sok olyan egyszeri bevétel van, és én sokkal szívesebben hasonlítom a számainkat nem a, tehát 21-ben nem a 20-as évhez, hanem a 19-es évhez, amikor még nem volt koronavírus, mert szerintem a sokkal jobb alapja annak, hogy az ember összehasonlítja azt, hogy milyen mértékben nőttek a bevételek és kiadások, mert a tavalyi év hasonlóan, amikor a GDP növekedést is nézik, azért 17% a tavalyi év második negyedévéhez képest, ugye ebben az év második negyedében ennyi százalékkal nőtt, tehát ez egy picit olyan ferde tükör, de minden esetre az biztos, hogy ez az év nem csak a 20-ashoz, hanem a 19. éveshez képest is jobban fog kinézni, de mondom, elsősorban annak köszönhető, hogy a gazdaság is jobban fejlődött, mint ahogy ezt eredetileg elvártuk.
Mire számítanak a második fél évben?
A második fél évben abból indulunk ki, hogy és abban reménykedünk, hogy ha csak a negyedik hullám ezt nem fogja megtörni, és bizakodóak vagyunk, hogy nem lesznek nagyobb lezárások, tehát hogy a jelenlegi pozitív trend az folytatódhat, akkor abból indulunk ki, hogy mindenképpen még az év második felében is ez a pozitív trend folytatódik, tehát lehet látni, hogy nagyon sok olyan kiadás, nagyon sok olyan tranzakció, amit az ügyfelek halasztottak, azokat most viszik véghez. Ne felejtsük el, el, hogy a bankszektorban tulajdonképpen az utóbbi másfél évben a betétek aránya közel banktól függően 15-20%-kal nőtt. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberek félrerakták a pénzt és várták azt a pillanatot, amikor ugye újra nem csak a pénzük van ahhoz, hogy valamit vásároljanak, hanem megvan az a pozitív környezet is, való el lehet menni külföldre, az emberek újra kedven valamit vásárolni, ingatlant vásárolni, stb. Tehát mondom, most nagy mértékben azt látjuk, hogy ami nem történt meg az utóbbi másfél év, ami halasztva volt, az tulajdonképpen most zúdul együtt a piacra, és ennek megvan az anyagi háttere, és még egyszer a betét állomány jelentősen nőtt, és valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, ugye, hogy jelentős inflációs nyomások vannak az országban, nem csak itt, hanem külföldön is, mert még egyszer másfél éven keresztül azért mindenki visszatartotta magát a fogyasztásban, illetve csak a legszükségesebb dologra költött mindenki abban a bizonytalan időkben, ami teljesen érthető.
És hogy számol a 2022-vel? Ugye mondta, hogy a 2021-es eddigi eredmények több egyszeri tétel tartalmaznak, amelyek valószínűleg 2022-ben már nem jelennek meg.
Azok már nem fognak megjelenni, ez nagy mértékben függeni fog még természetesen attól is, hogy fog kinézni majd a moratórium a következő lépése, tehát a moratóriumnak a harmadik kiadása. De mi abból indulunk ki, hogy 22 már sokkal idézőjelben normálisabb év lesz, tehát normalizált év lesz, az egyszeri tételekből ki fogunk kopni még egyszer, tehát 21-ben nagyon sok olyan a tranzakció történt meg, amit tulajdonképpen elhalasztottak 19-ről, átjött 20-ra, az biztos, hogyha sikerül ezt a harcot megnyerni a koronavírussal, akkor már az év a utolsó negyed évében, akkor szerintem 22 már egy normális év lesz, és nem lesz már annyi egyszeri tétel benne, mint korábban.
És ez azt is jelenti, hogy egy erőteljesebb felfutás lesz, vagy lehet 2021-ben, de 22-ben ez a trend, ez a tendencia már nem folytatódik feltétlenül?
Igen, pont ahogy ön is mondta, tehát 21-ben lesz egy jelentős robbanás, főleg 19-hez képest, de szerintem 22-ben ez a trend valószínűleg már nem fog folytatódni. Vagyis akkor már csak az arra időszakra kerülő tranzakciók fognak majd, vagy lesznek majd nyélbeütve, és nem pedig azt, amit halasztottak.
A betétállományról már beszélt, a hitelállomány hogy alakult?
Ugye a hitelállomány abból a szempontból is nagyon fontos kiemelni, hogy 2020 volt az első válság, ahogy már ezt korábban is mondtam, amikor a bankszektor többet hitelezett, nem pedig kevesebbet. Én is már csinálom ezt a bankszakmát egyik oldalon, a másik oldalon is, tehát voltam már felügyelő is, most pedig felügyelt vagyok, és minden válságnál azt mondták, hogy V-alakú lesz, hát igen, lehet V-alakú, csak a lefele menő, illetve a fölfele lába között általában eltelt ilyen 4-5, néha 6-7 év is országtól függően. Szerintem ez az első tényleg olyan válság, amikor másfél év alatt úgy néz ki, hogy ezt sikerült megnyerni, ezt a játszmát. Ez hozzájárult jelentősen, és itt mindenképpen meg kell köszönni a kormánynak és a Nemzeti Banknak is jelentős hozzájárulását, illetve a különböző intézményeken keresztül, legyen az MFB, legyen az Exim, legyen az Garantika, tehát hogy ők megadták ehhez a támogatást, és 2020-ban rendkívüli módon a vállalati szektor 11%-kal több hitelhez jutott, mint 2019-ben, tehát ilyesmi még nem volt, hogy válságidőszakban a vállalatok több új hitelhez jutnak, mint a válságot megelőző időszakban, és ennek köszönhet sikerült ezt a tényleg V-alakú visszarendeződést elérni.
Az állami forrásgyűjtés, Magyar Állampapír Plusz és más állami programok, illetve hitelek, mint például a család és otthonteremtési termékek, vállalati hitelek, hogyan hatnak a bankszektorra?
Ez mindenképpen ösztönzően hat a bankszektorra, mindenképpen ösztönzi a hitelfelvételt is. Az összes ilyen programban a bankszektor jelentős támogatást nyújt, hogy ezek a hitelek minél gyorsabban és minél olcsóbban, és tulajdonképpen szakszerűen legyenek úgy kihelyezve, ahogy ezt a kormány is elvárja. És példát szeretnék mondani csak a koronavírus alatt, amikor a hitelállomány, főleg a új lakossági hitelkihezés egész Európába csökkent, csak egy csillag volt az égen, amelyik nőtt, az méghozzá a babaváró hitel. Jó, ugyanúgy az utóbbi pár hónapban az új sláger az otthonfelújítási hitel, itt vannak még a csok hitelek, ugye most dolgozunk ugyanúgy az MNB-vel együtt, illetve az EMI-vel együtt a zöld hiteleken is, tehát mi is maximálisan támogatjuk, és hogyha valami lehetőséget látunk, hogy hogyan tudnak az ügyfeleink még olcsóbb és jobb a körülmények között hitelhez jutni, azt mindenképpen mi szeretnénk továbbítani, ami ugyanúgy hozzájárul ahhoz, hogy a gazdaság gyorsabban fellendül, illetve gyorsabban kijön ebből a válságból.
A Széchenyi Kártya program bővítése milyen hatással van a bankszektorra?
Ugye eddig, amit az előbb mondtam, az elsősorban a retailre vonatkozott, a lakossági üzletágra. A vállalati üzletágnál időközben az MNB-nek volt nagyon sok programja, mint például az NHP hajrá, a kötvényprogram, vagy a kötvényprogram tovább is jelen van, illetve az MNB meg is emelte még a keretet. Ami az NHP hajrát illeti, ehelyett úgy néz ki, hogy a bankszektor elsősorban a Széchenyi kártyát, illetve a Széchenyi programon keresztül ilyen kisebb programokat fog majd elindítani. Egy valami biztos, a vállalati szektor sose jött ki még több készpénzzel, és több betéttel, mint az utóbbi a válságból, tehát az azt jelenti, hogy mindenki bespájzolt, aki viszont még most is úgy dönt, hogy szükség van a hitelre, akkor valószínűleg az elkövetkező pár hónapban elsősorban a Széchenyi programból jövő és azon alapozó hitelek lesznek majd a legvonzóbbak.
Mi itt a kereskedelmi bankok szerepe és feladata a Széchenyi Kártya programban?
Ugye ezek a hitelek továbbra is rajtunk keresztül lesznek folyosítva. Reméljük, hogy mi mindenképpen az elvárásoknak eleget tudunk tenni. Itt természetesen van a bankok között is konkurencia, és itt mindenképpen együtt dolgozunk a Kavosszal, hogy ezek a hiteleket ugyanúgy, ahogy az összes többi hitelprogramnál is, ezt is maximálisan támogatjuk. Részben ez a hitelezés már is indult, ennek a pörgetése valószínűleg az elkövetkező 2-3 hónapban lesz. Tehát még egyszer, akinek a korábbi programokból nem jutott, illetve akik úgy döntenek, hogy csak most szeretnének hitelt fölvenni, az biztos, hogy szinte a múltbéli hitelekhez hasonló módon tudnak itt is hitelekhez jutni. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeknél a hiteleknél még nem lehet látni az, hogy a magasabb alapkamat miatt egy extra prémiumot kelljen fizetni.
Hogyan változtatja meg a kihelyezett hitelek összetételét, mondjuk a Széchenyi Kártya program?
Az összetételét ugye abból változtatja meg, hogy a bankszektor most, hogy már nincsen NHP hajrá, ezekre a hitel kategóriákra fognak majd összpontosítani, tehát még egyszer ez más fókusszal van, tehát kisebb vállalatokra nem olyan hosszú lejáratú, de viszont hasonlóan nagyon vonzó kamatokkal, és mi is természetesen megyünk majd az ügyfeleinkhez, és akkor mondjuk pontosan, hogy milyen keretből, milyen időtávra, illetve milyen feltételekkel lehet majd a legjobb hiteleket felvenni, mert tulajdonképpen, hogy valakinek, nekünk is legalább annyira érdekünk, hogy az ügyfeleink a jobb feltételek mellett vegyenek föl hitelt, mint amennyire ez az ügyfeleinknek az érdeke. Tehát az biztos, hogy a struktúrát meg fogja változtatni, annak megfelelően ugye, hogy egyes hiteltermékekből most már kifutottunk, és ehhez most van egy szubsztitúció, illetve más hiteleket fogunk kínálni.
A pénzügyi közvetítőrendszer egésze szempontjából mi a mérlege az állami forrás kihelyezésnek, a kamat különbözet állami biztosításának, és mondjuk a hitelmoratórium miatti veszteségnek?
És egyszerre így több kérdés is föltett. Az biztos, hogy ami az állami támogatást illeti, ennek köszönhetően ügyfeleinknek a jelentős részének sikerült olyan finanszírozáshoz jutni, ami egy óriási segítséget jelentett elsősorban likviditás szempontjából 2020 második felébe, amikor ugye ezek a hitelek fölpörögtek, illetve 2021-ben. Tehát ez egy óriási segítség volt. Ami a forrásköltségeket illeti, illetve ami az állami támogatást illeti, igen, ez egy megfelelő árba fog kerülni, ami az államot illeti, de szerintem ahhoz képest, amekkora hasznot fog ez hozni, illetve amilyen mértékben ezt a vállalatok majd adó szempontjából vissza fogják fizetni, szerintem ez messze túltesz azon, amilyen árba ez kerül. Szerintem ez nagyon fontos makrogazdaság szempontjából, és ezt be kell vallani, természetesen mindenképpen egy segítséget jelent a bankszektornak is. Tehát én mindig azt mondtam a kollégáimnak is, hogy ami támogatást megkapnak az ügyfeleink, azt tulajdonképpen részben a bankszektor is kapja, mert tulajdonképpen ezeknek az ügyfeleknek a jövője tulajdonképpen a mi jövőnk is, és ezen áll vagy bukik a bankrendszertől, és a bankrendszer is, ahogy ezzel is mondtam, tükre valahogy ennek az egész gazdaságnak. Tehát igen, ez jelentős pénzeszközbe, illetve pénzbe fog kerülni az államnak is, a kormánynak is. Szerintem sokkal jobbak ezek a programok, mint például egy-két külföldi példa, mint például itt van ez a Kurzarbeit, amiben ugyan sok ország úgy belement, hogy aztán hónapok, sőt egyesek évek után se tudnak ebből kiszállni. Tehát szerintem sokkal jobb akkor, hogyha hitellel valakit segítünk meg, illetve valamivel kedvezményesebb hitellel, mint hogyha konkrétan pénzt adunk nekik, mert abból aztán tényleg nehezen tudnak visszalépni.
Az NHP és a Széchenyi Kártya program után várhatóan változik majd a bankok hitelezési gyakorlata, ha majd saját forrást kell kihelyezni?
Szerintem nem a hitelezés gyakorlata fog megváltozni, hanem valószínűleg attól függően, hogy milyen hitelkeretekből, illetve milyen forrásokból fogjuk finanszírozni, ennek megfelelően valószínűleg a kamata fognak megváltozni. Ki szeretném emelni, hogy eddig is nem azért adtak a bankok hitelt, mert a állami forrásból jött, tehát hanem azért adtunk hitelt, mert úgy döntöttünk, illetve úgy láttuk, hogy ezek az ügyfelek ezt a hitelt vissza fogják fizetni. Tehát nem az a hitelezünk valakit, mert látjuk, hogy állami garancia van, és hogy nem fizeti fi az ügyfél, akkor így is ismer az állam visszafizeti. Tehát ilyen praxis a bankok túlnyomó többségében, sőt, szerintem már sehol sincsen, jó? Hála az Istennek. Tehát a bankok továbbra is minden ügyfélnél egyedileg kezelik, tehát nézik azt, hogy mekkora hitelfelvevő képessége. Természetesen az állam is megidézel, megbüntetne minket akkor, hogy valakinek csak azért adunk hitelt, mert van mögött állami garancia, tehát ezt mindenképpen mi is nézzük, és ezt a praxist, illetve ezt mindenképpen tovább szeretnénk folytatni.
A Nemzeti Bank által kezdett kamatemelési ciklus milyen hatással lesz a banki hiteltermékek árazására? Meddig maradhat a korábbi vagy a mostani kamatszint?
Tehát kamatemelésnek tulajdonképpen az egyik célja az, hogy mindenképpen az infláció, ami felpörgött az utóbbi pár hónap alatt úgymondván, hogy ennek minél előbb véget vessen a Nemzeti Bank. Ugye volt egy utolsó, tehát a harmadik kamatemelési időközben megtörtént, 30 bázisponton, a 30 bázispontos kamatemelés most jelenleg az irányadó kamatláb 1,5%-ot tesz ki, ami mindenképpen meg fogja drágítani a pénzt, viszont ez csak a kereskedelmi hiteleknek az árát fogja megváltoztatni, és ami különböző államilag támogatott, beleértve a KAVOS Széchenyi kártyás hiteleket illeti, tehát ott ennek a hatása sokkal kisebb, illetve nem is lesz rá. Tehát még egyszer, ez elsősorban a kereskedelmi bankok a portfóliából, illetve a betétjeiből történő hitelezés fogja némileg megdrágítani, mert ugye ennek alapján ugyanúgy emelkedni fog valószínűleg az állami az állampapírokra is a hozam, és ennek megfelelően a hitelek is valamivel drágábbak lesznek. Ez egy folyamat, amelyik valószínűleg, tehát nagyon nehéz előre belőni, hogy ez meddig fog tartani. Ez egy ciklusnak a kezdete. Környező országokban van még egy nemzeti bank, ahol már megemelték a kamatokat, ez Csehország. A Lengyelország is most már ott van, vagy pedig az elkövetkező napokban ők is meg fogják tenni, és ez mindenképpen egy felelősségteljes és tudatos válasz az időközben megnőtt inflációs elvárásokra, hogy ennek már mindenképpen az elején ketté kell törni, hogy ebből semmiképpen ne legyen egy hosszabb, illetve egy magasabb trend.
És mikortól érezhető majd ennek hatása a kereskedelmi bankok termékeinek árazásában? Mire számít, illetve?
Szerintem ennek a része már átment, ez egy folyamat, az a kérdés, hogy ki mikor és milyen módon fogja ezt majd beározni. Itt ma megint látszani fog egy jelentős különbség a különböző bankok között, valaki ezt gyorsabban beározza, van, aki ezt lassabban. Most látszik egyébként annak is a jelentős haszna, hogy milyen jó volt az, hogy az ügyfeleknek a többsége, főleg az utóbbi pár évben Nemzeti Bank által promotált fix kamatozású hiteleket vett fel, tehát akinek fix kamatozású 5-10-15 éves hitele van, az nyugodtan aludhat, tehát neki a kamatja nem fog megváltozni. És ugye időközben, amíg csak emlékeztetni szeretném a hallgatókat, kb. 10 évvel ezelőtt szinte az összes hitel kizárólagosan változó kamatozású volt, most meg mégis körülbelül a hiteleknek már majdnem sőt, több mint az 50%-a, attól függően melyik hitel kategóriát veszük, most már fix. Tehát ennek is megvolt a haszna, akik ezt a fix kamatozású MNB barát hiteleket vették föl, mert azon már pontosan látszik, hogy akkor ott a kamatok és a kondíciók nem fognak változni. Mondom, ez már lassan megy át a piacon, de ez banktól függően, valaki előbb, valaki később, valaki többet, de itt mindenképpen most fog látszani az, hogy mekkora konkurencia van a bankok között.
A kamatemelési ciklus meghirdetése után változott a hitelek iránti érdeklődés, a kereslet?
Jelenleg még nem. Ezt elsősorban azzal magyarázzuk, hogy azért mégis ez egy rendkívüli állapot. Most, hogy ugye vége lett a harmadik hullámnak, az ország fellélegzett, ahogy az előbb is mondtam, jelentősen halasztott kiadásokra kerül most sor, vásárlásokra kerül még sor, tehát még eddig nem látjuk, de ez biztos csak, ha nem is hónapok, de hetek kérdés, ez mindenképpen látszani fog szerintem.
És részben említette, de miben van most a legnagyobb verseny a bankok között? A hitelek árazásában, a szolgáltatásban, a digitális megoldásokban?
Hitelárazásban mindenképpen. A másik, ez szerintem inkább egy ilyen rövid középtávú, szerintem hosszú távon, meg mindenképpen a fő kihívás és a fő verseny a bankok között az, hogy ki lesz ott legközelebb digitális úton ott az ügyfélnél, ott az ügyfél zsebébe, kinek az applikációját fogják használni, és kinek sikerül ebbe az új versenybe legtöbb ügyfelet megnyerni, és ez a hosszú távú célja természetesen mindenkinek. Időközben ugye zajlik tovább a bankkonszolidáció, tehát amiről már nagyon régóta beszéltünk, hogy egyes bankok kivonulnak, ugye itt is vannak hírek, annak megfelelően, hogy ki hol látja a bankszektorának, illetve a saját bankjának a jövőjét, ennek megfelelően vannak döntések is. Ugye az utolsó a nagy bejelentés a Commerzbanknak a kivonulása volt Magyarországról, de én nem zárnám ki, hogy esetleg egy-két bank ugyanúgy újra gondolja a stratégiát, ami megint lehetőséget jelent majd arra, hogy hogyan tud tovább a bankszektor konszolidálódni.
A bankholding a második legnagyobb bank jön létre a volt OTP alelnök vezetésével. Milyen kihívást jelent? Hogyan alakíthatja át a magyar bankszektort? Melyik területeken jelent igazán versenyt?
Ugye ez mindenképpen ki fog hatni, főleg a nagyobb bankokra, tehát ugye magyar bankszektorban általában azt szoktam mondani, általában vannak nagyobb és kisebb bankok, tulajdonképpen közepes bank már tulajdonképpen nincs is. Most a nagy bankok közül ugye eddig a legnagyobb volt az OTP, most mellette messze-messze kimagaslóan ott lesz majd, ha a három bankot összerakják. Ennek a három banknak a közös intézménye. Ez mindenképpen egy nagy kihívást jelent a bankszektornak, tehát ki hogyan fogja magát pozícionálni. Egy óriási előnyt jelent minden banknak az, hogyha megvan egy nagysága, tehát másképpen szabjuk a banknak a jövőjét, hogyha valakinek 500 ezer ügyfele van, 1 millió ügyfele, vagy 3-4 millió ügyfele van. És ez egy óriási előnyt jelent, fix költségek többé-kevésbé. Ugyanannyiba kerül egy instant payment bevezetése, ami egy óriási kihívás volt, és egy óriási siker tavaly év márciusában, mint egy kis banknak, és más az, hogyha ezt ugye 3-4 millió ügyfélre kell lebontani, illetve hogyha csak pár százezer ügyfélre. Tehát ebből a szempontból az biztos, hogy a konkurencia fel fog pörögni. Minden bank majd nézi azt, hogy tud-e ő magának valamilyen párt találni, tud-e ő valahogy akvizíción keresztül tovább nőni, mert illetve természetesen ugyanúgy majd a konkurens bankok is elindulnak majd a három nagy bank ügyfele iránt, mert bármiféle hibát az integrációban mindenképpen az összes többi bank is majd valószínűleg ki fog használni, hogy hogyan tudna majd saját magának ebből előnyt koholni.
Mit jelent, illetve milyen hatása lehet annak, hogy a Magyar Nemzeti Bank vezetői körlevében szólította fel a hitelintézeteket, hogy december 31-ig ne fizessenek osztalékot, és ne vállaljanak visszavonhatatlan osztalékfizetési kötelezettséget a 19-es és 20-as pénzügyi év, illetve a korábbi évek eredményeinek terhére?
Igen, ugyanis amikor elindult a válság, a koronavírus válság tavaly márciusában, akkor a Nemzeti Banknak az első előírása és az elvárása az volt, hogy a 19-es évre, amelyik egy nagyon sikeres év volt, hogy a bankok ne fizessenek osztalékot. Ez tovább folytatódott természetesen a 21-be is, tehát 20-as évre se fizethettek a bankok osztalékot, habár nem is volt miből, úgymondván, ahhoz képest, amilyen jó volt a 2019-es év. Nagyon fontos tudni, hogy a magyar bankszektor jelentős tőkepufferekkel rendelkezik. Az MNB tulajdonképpen az Európai Központi Bank előírásának megfelelően ugyanúgy nagyon restriktív abból a szempontból, hogy mennyi osztalékot lehet egyáltalán kifizetni, ami mindenképpen üdvözlendő abból a szempontból, hogy ez jelentősen növeli a pénzügyi rendszer iránti bizalmat. Ebben a döntésben mi azért abban is reménykedünk, hogy a tulajdonosok is azért már valami osztalékhoz jutnak, hanem is 21-ben, de mindenképpen 22-ben, tehát ugye ezzel felszáll a füst, és látjuk pontosan azt, hogy a koronavírus után ki hogyan jön ki. Ennek megfelelően azért természetesen a tulajdonosnak is előbb-utóbb már fizetni kell valami osztalékot, de még egyszer az MNB-nek az eljárása tulajdonképpen csak az Európai Központi Bank elvárásainak felel meg, amit természetesen a bankok mindenképpen betartanak, mert ebben az időszakban sokkal fontosabb a pénzügyi szektornak a stabilitása, mint az, hogy most a tulajdonosok 3-6 vagy esetleg 9-12 hónap múlva is kapják csak meg az osztalékot, mert az osztalék természetesen itt most nem fog eltűnni.
Átérve a makrogazdasági mutatókra, részben már említette, hogyan látja a második fél évet, illetve a második fél évben a kockázatokat?
Én talán még az optimistáknál is pici optimistább vagyok. Szerintem ebben az évben a gazdasági növekedés lehet, hogy már egy hetessel is tud kezdődni. Még nagyon sok, nem csak ahogy a bankrendszerben, szerintem úgy a gazdaságban is nagyon sok az egyszeri tétel, úgymondván. Tehát ami 19-ben nem történt meg, az átjött 20-ba, aztán 20-ból átjött 21-be. Tehát szerintem ebből lesznek még valószínűleg pozitív meglepetések. Jó sanszunk van arra, hogy már mindenképpen egy végéig túltegyünk azon, és túl legyünk azon a szinten, mint ahogyan elindultunk a koronavírus válságba, és ennek szerintem köszönhetően, meg annak is, hogy a bankszektor is tényleg mindent megtett, külső támogatás segítségével, az előbb is mondtam, MNB és állam, ennek köszönhet szerintem mindenképpen optimisták lehetünk, és az átoltottság is ebben nagyon sokat segített, és tényleg abban reménykedünk, hogy ha lesz is negyedik hullám, az messze-messze nem fog olyan károkat okozni, mint amilyet okozott az első három.
A legfőbb kockázat a negyedik hullám lehet?
Szerintünk a legfőbb kockázat elsősorban a negyedik hullám, és valljuk be őszintén, itt is nagyon sokszor én sokkal jobban félek az emberi reakcióktól ezekre a hullámokra, mint magától a koronavírustól, ott már azért többé-kevésbé tudjuk, hogy mi történik. Én csak abban reménykedem, hogy tényleg sok mindent megtanultunk az első három hullámból, hogy kell ezt kezelni, hogy kell ezt hozzáállni, mennyire kell pánikolni, és remélhetőleg, hogy ebből mi is levontuk a tapasztalatokat, és most már sokkal józanabban és sokkal célra törőbb és pontosabb döntéseket tudunk hozni még, mint az elején.
És végül egy nemzetközi összehasonlítás. A Magyar Erste Bank hogyan teljesít az Erste nemzetközi vállalatcsoportjában méret, illetve méretarányos eredményesség szempontjából?
Méretarányosan mindenképpen a külföldi leánycégek tartoznak az eredményesebb cégek közé, tehát az Erste Bank a mérleg összege körülbelül ilyen 300 milliárd eurót tesz ki jelenleg, ebből a magyarországi Erste körülbelül egy ilyen 3,5-4%-os, viszont mihez képest természetesen, ami az eredményt illeti, sokkal nagyobb mértékben járunk hozzá. Ennek van jó oka is, azért 2011-12-13-ban mi hoztuk a fekete levest, és most valahogy időközben azért igyekezünk ezt visszapótolni, sőt, ami a stratégiát illeti, és főleg ami a növekedést illeti, mi voltunk az egyedüli bank a csoporton belül, ahol az utóbbi 3-4 éve több akvizíciót is végrehajtottunk, és reméljük, hogy így lesz a jövőben is.
Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége. Jarasics Radovan, az Erste Bank elnök vezérigazgatója, Magyar Bankszövetség elnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!